Thema Versöhnung. A mi segítségünk és a mi ünnepi együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, külön köszöntjük a vendégeket is. Isten tegye áldottá a mi együttlétünket az ő lelkének közösségében. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a János evangéliumának 8. részéből. Olvasom Isten igéjét a János evangéliumának 8. részéből, a 25. verstől kezdődően. Azt mondták a zsidók Jézusnak: Ki vagy te? És azt mondta nekik Jézus, amit elejétől fogva mondtam is nektek. Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek, de igaz az, aki küldött engem. És én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam. Nem vették észre, hogy az Atyáról szólt nekik. Azt mondta azért nekik Jézus: Mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amit az Atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Amikor ezeket mondta, sokan hittek ő benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, valóban az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Így feleltek neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Ezt felelte nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú marad ott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és tudja az ő lelk által munkálni bennünk az igazi szabadságot. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, Kávin János imádsága alapján a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvérek elénekelve a 370-es éneket. A 370. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Úristen, csak néked éneklek.
Mi volna más te?
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk. Köszönjük a te egybe terelő szeretetedet. Köszönjük, hogy az nem hagy fel. Köszönjük, hogy nem mond le rólunk. Köszönjük, hogy újra és újra közelebb akarsz vonni minket magadhoz. Látod ugyanis, Urunk, amit mi magunk is sokszor keserűen tapasztalunk, hogy egy gonosz erő szövetkezik ellenünk, hogy elszakítson minket tőled, tőled az élet forrásától. Sőt, elidegenítsen minket egymástól, hogy magányos lelkekké sorvasszon minket. Urunk, te látod, hogy milyen erős ez a veszély. Könyörű rajtunk, hogy ebben a rohanó, zakatoló világban ne maradjunk soha egyedül. Vágyakozzunk a veled való közösségre, keressük egymás közösségét. Köszönjük, hogy te el akarsz űzni szívünkből minden idegenséget, minden hideg érzést. Köszönjük, hogy te a lélek bilincseitől meg akarsz szabadítani minket. Köszönjük a Krisztusban való szabadságot, amire elhívtál minket. Köszönjük, hogy nem csak társadalmi szabadságot akarsz nekünk ajándékozni, amikor szabadon mozoghatunk, vagy szabadon szólhatunk, hanem te belső lelki szabadságot is akarsz nekünk adni. Köszönjük neked ezen a napon előttünk járt hősöknek az áldozatát. Köszönjük minden nemzetnek azon hőseit, akik népük szabadságáért küzdöttek, minden áldozatot meghoztak. Köszönjük, hogy mi most azt a szabadságot élvezhetjük, amikor nemzetek egymás mellett élve örülhetnek kiki a maga szabadságának, megbecsülve egymás szabadságát is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így adhatunk hálát neked, mindazokért, akik előttünk járt nemzedékek tagjai voltak, és akik fontosnak tartották, hogy küzdjenek az utódok életének a szabadságáért, a mi szabadságunkért is. De Istenünk, azt köszönjük leginkább, keresztény emberekként, bármelyik nemzet tagjai legyünk is, vagy bármilyen felekezethez tartozzunk is, hogy Jézus Krisztus élete vére árán lehet nekünk olyan szabadságunk, amikor nem kell nekünk a bűn fogságában vergődni, nem kell nekünk a lélek sötétségének fogjaiként élni. Köszönjük hálaadással a Krisztus fiainak, az Isten gyermekeinek a szabadságát. Köszönjük, hogy ezt a te szent lelked által munkálod bennünk. Azért, hogy ne kelljen a lélek gusba kötött állapotban vergődjön. Ne kelljen gyötrődjön bennünk a lélek. Köszönjük neked, hogy szabadon, önként döntve tartozhatunk hozzád, lehetünk a te megváltott gyermekeid, és köszönjük, hogy Isten népének a nagy közösségéhez tartozhatunk mindnyájan Jézus Krisztus vére árán. Köszönjük neked, hogy ebben az Isten fiainak a szabadságában adsz nekünk egységet, közösséget, ahol mind-mind együtt örülhetünk neked, ami teremtő Istenünknek, és ami megváltó Krisztusunknak. Istenünk, ennek a nagy lelki szabadságnak a jegyében adj nekünk ünnepi együttérzést, felszabadult örvendezést és hálaadást. Köszönjük neked, hogy így akarod megáldani a mi mai ünnepi emlékezésünket és együttlétünket a te színed előtt. Jézus érdeméért. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. ének első két versét. A 250. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második levelében, a harmadik rész 17. versében. Mivel nagyon rövid ez az alapige, egy fél mondat, maradjunk ülve, úgy hallgassuk a korintusiakhoz írt második levél harmadik részének 17. versét, ennek is a második felét olvasom, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Drága testvérek, március 15-e van, illik, hogy ilyenkor egy kicsit visszaemlékezzünk arra, ami 167 évvel ezelőtt történt, 1848. március 15-én, amikor elindult nemzetünk forradalma, majd szabadságharca az osztrák elnyomás ellen. Amikor a márciusi ifjak 1848. március 15-én megfogalmazták azt a 12 pontos követelést, amit aztán Kossuth Lajos vezetésével a küldöttség még aznap fölvitt Bécsbe, az osztrák császári udvarba, és nagyon különös módon vértelen mozgolódás nyomán és a követelések fölhangosítása nyomán az osztrák császári udvar kénytelen volt igent is mondani ezen követelések nagy részére. Tudjuk, hogy a legfontosabb az volt, amit aztán itt Erdélyben is nem csak a mi magyar nemzetünk, hanem a mellettünk élő román nemzet is élvezhetett, a jobbágy felszabadításnak az öröme. Hiszen ez indított el egy olyan nagy társadalmi folyamatot, ami megszabadította ezt a vidéket, a magyarországi vidékeket is a feudális kötöttségektől, a korábban jobbágyokat lett légyen azok magyar vagy román jobbágyok, fölszabadította, sőt, földhöz is juttatta őket, és így elindult egy egészen új irányba az akkori társadalmi berendezkedés. Nagyon jól tudjuk azt, hogy később az osztrák császári udvar ez kényszerhez folyamodott, erőszakos eszközökhöz folyamodott, és behívta az orosz hadsereget, és végül is a szabadság harcá változott forradalmat 1849-ben leverték. Egyed Ákos, kolozsvári neves történész professzorunk úgy fogalmaz, hogy a forradalom győzött, a szabadságharcot viszont leverték. És hogy mennyire beépült a későbbi társadalmi folyamatokba a forradalomnak sok-sok követelése, azt a történelmünknek a későbbi évtizedei bizonyítják aztán. Nem volt tehát hiába való az az áldozat, amit hoztak a forradalom idején, ami elődeink, Kossuth Lajos és sok más nagynevű politikusunk annak idején. Ilyenkor azonban nekünk, keresztényeknek nem csak az a nagy kérdésünk, hogy mit jelent a társadalmi szabadság, hanem ennél sokkal fontosabb kérdés merül fel, hogy úgy összességében egyáltalán mit jelent maga a szabadság. Lássuk, mit szól erről maga Isten nekünk a Szentírás alapján, egyáltalán a keresztény teológiának mi a véleménye e nagyon fontos ügyben, a szabadság kérdésében. Ugye mindnyájan vágyunk az egyéni szabadságra. Mindnyájan vágyunk a közösségi szabadságra. Végül is minden nemzet történetében lenyomozható egy-egy olyan pillanat, egy olyan nagy történelmi fordulat, amikor szabadság vágyból valamilyen mozgolódás támadt, amit forradalomnak, vagy szabadságharcnak, vagy névfelkelésnek, vagy sok más módon lehetne megnevezni, de végül is minden nemzetre jellemző az, hogy szeretne szabadon élni. Nos hát, ez végig kísérte a bukott emberiség történelmét. Nézzük meg, az Ószövetségben maga Isten úgy mutatkozott be a 10 parancsolat első sorában az ő választott népének, miután kihozta őt a 430 éves egyiptomi rabszolgasságból, amikor adta a 10 parancsolatot, mint isteni iránytűt, mint a népét megtartó törvényt ennek a nemzetnek, a választó zsidó népnek, így mutatkozik be Isten. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, a rabság házából. Isten tehát érdekes módon, mikor a 10 parancsolatot adja az ő népének, ami tudjuk, nekünk is érvényes, amire épült aztán minden más keresztény nemzetnek a jogrendszere. Végülis enélkül nem működhetne egy társadalom sem manapság. Akkor Isten a szabadítás isteneként mutatkozik be. Mint aki nem tudja elnézni népének a rabságát. Ezért, amikor elhívta Mózest az égő csipkebokor lángjában, megszólítva őt, akkor úgy szól hozzá, hogy hallottam az én népemnek a kiáltását Egyiptomból, a szolgaság nyomorúságából. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Lám, Isten maga lép annak érdekében, hogy az ő népét megajándékozza a szabadsággal. Istennek ugyanis mindig fáj, amikor egy ember, amikor egy család, amikor egy nemzet valamilyen formában hiányolja a szabadságot. Tudja, hogy az, a szabadság hiánya megnyomorítja a lelket. Ha te nem érzed magad szabad egyénnek, akkor nem lehetsz boldog ember. Ha egy család nem tud felszabadultan élni az Istentől kapott lehetőségek birtokában, akkor az a család nem boldog család. Ha egy nemzet nem élhet a szabadság jogával, akkor az a nemzet nem lehet boldog nemzet. És ez minden nemzetre érvényes. Ezért volt amerikai függetlenségi háború. Ezért volt annyiféle függetlenségi, felszabadítási háború a leigázott területeken, ahol tudjuk, hogy a nagy nemzetek kizsákmányolták a kisebb nemzeteket. Ezért kellett a történelemben annyiszor, úgymond nem egyszer, akár fegyverhez is nyúlniuk az elnyomott nemzeteknek, hogy kivívják a szabadságukat. Mert nézzük meg, hogy elvi szinten tulajdonképpen mit is jelent a szabadság. Először is vizsgáljuk meg egy-két mondat erejéig ennek a kifejezésnek a jogi és a filozófiai hátterét. Jogi és filozófiai értelemben az az ember szabad, aki elhatározásában, döntéseiben és cselekedeteiben nincs semmilyen kényszernek alávetve. Nyilván, ha valami kényszer alatt érzed magad, akkor nem beszélsz igazi szabadságról. Csak hogy ez is nagyon relatív, ez a megfogalmazás. Mert hogy teljes értelmű szabadság egy egyénnek, egy olyan társadalomban, amelyet bizonyos törvények kötnek, teljes szabadság az egyénnek végül is nem lehet. Ezért mondjuk, hogy relatív ez az egyéni szabadság. Viszonylagos. Miért mondjuk mi ezt? Nézzük meg az emberi kapcsolatainkat. Az a tény, hogy én házas ember vagyok, jelent egy bizonyos fokú kötöttséget. Az a tény, hogy kedves asszony, testvérem, feleség vagy, azt jelenti, hogy hozzá vagy kötve valakihez. Jelent bizonyos kötöttség. Az a tény, hogy te egy munkahelyen alkalmazott vagy, az jelent egy bizonyos kötöttséget. Az a tény, hogy egy országnak a polgára vagy, az jelent egy bizonyos kötöttséget. Mert egy országnak vannak törvényei, és azokat nem lehet csak úgy a szabadosság jegyében fölrugni meg gondolatlanul, mert abból káosz születik. Egyszerű a hétköznapi életünk rendje is. Vannak bizonyos szabályok, törvények, előírások, például csak a közúti közlekedést tekintve is. Ha én önfejűen föl akarom rugni a közlekedési szabályokat, és azt mondom, engem nem érdekelnek a közlekedési jelzőtáblák, és behajtok az egyirányú utcába, fordított irányba, abból nagy baj származhat. Ha a dupla vonalon előzök egy éles és beláthatatlan kanyarban, abból tragédia származhat. És lehetne folytatni a sort, hogy miért relatív végül is az egyéni szabadság. És mégis lehet szabad az ember. Nem olyan értelemben, hogy felrúg minden előírást, minden törvényt. Emberi törvényeket, állami törvényeket, isteni törvényeket. Nem, hanem az egyén szabadsága máshol kezdődik. Nyúljunk vissza egy kicsit Luther Mártonhoz, a neves reformátorunkhoz. Ő összeköti a szabadság kérdését a hit kérdésével. Mégpedig nagyon egyszerű és érthető módon azt mondja, a hit az Istenhez kötöttségével lelkileg szabaddá tesz mindentől a világon. Nagyon érdekes mondata ez Luthernek. A hit odaköt minket Istenhez, és ez az Istenhez kötöttség tesz minket lelkileg szabaddá mindentől a világon. Persze ez a lelki szabadság nem azt jelenti, hogy akkor minden szabad nekem olyan értelemben, hogy fölrugom a közlekedési szabályokat, fölrugom az állami törvényeket, fölrugom egy család életnek a hallgatólagos előírásait. Nem, hanem ez a lelki szabadság, ami az Istenhez kötöttségből származik, ez önértelemben tesz szabaddá engem, hogy úgy fogalmazok, szabad nekem, szeretnem azt, akihez a házasság hozzá kötött. Szabad nekem megbocsátnom a társamnak, ha vét ellenem. Szabad megbocsátanom a gyermekemnek, ha vét ellenem. Sőt, szabad megbocsátanom az ellenségemnek. Sőt, még egy lépésre tovább Jézus tanítása szerint, ez az Istenhez kötött lelki szabadság még arra is képesít. Szabad nekem, szeretnem is akár az ellenségemet. Sőt, imádkoznom is érette. Noha ő átkoz engem, szabad nekem önkéntes döntés alapján olyan jót tennem vele, hogy imádkozom érte, és szeretem őt. Érezzük, hogy ez a krisztusi szabadság, amiről itt Pál is beszél ebben a rövid félmondatos alapigében, hogy ahol az Úrnak lelke, ott az igazi szabadság, ez a krisztusi szabadság sokkal több, mint az, amit karddal, fegyverekkel vívnak ki nemzetek, mert tudjuk, hogy azok a kivívott szabadságperiódusok sokszor lerövidülnek, és nem egyszer újra kénytelen, erőszakos eszközökhez is folyamodni akár egy nemzet, hogy ismételten kivívja a szabadságát. Egy neves jezsuita szerzetes, Nemes Ödön, nagyon érdekes interjú kötetében válaszol a kérdezőnek, az újságírónak a kérdésére éppen a szabadság témakörében a következőképpen. Azt mondja, valamitől és valamire szabadnak lenni. Azt mondja, nem elég az első, hogy mitől tett engem Isten szabaddá. És itt lehetne példákat sorolni. Van, akit szabaddá tett az alkoholizmustól. Szabaddá tett a játékgép függőségtől. Ezek konkrét példák gyülekezetünkből. Van, akit szabaddá tesz a pornófüggőségtől. Jaj, de jó lenne, ha ezt is átélné sok fiatal. Vagy sok felnőtt ember. Mert sajnos ilyen függőség is van. És még lehetne sorolni. Ilyen demoralizáló, ilyen tönkretevő függőségek sokasága vesz körül minket. Nos, Isten valamitől szabaddá akar tenni, de egyben célt is szab a szabaddá tett ember elé. És azt mondja, valamire akarlak felszabadítani. Eddig idődet, energiádat, pénzedet lekötötte, elvitte az a démoni rabság, amikről itt szó szerint beszéltünk. Most felszabadítalak téged, valami új célt adva neked. Felszabadítom azt az időt, amit gonosz dolgokra töltöttél, azt a pénzt, azt az energiát, amit a gonosz rabságában herdáltál el, és most azt az időt, azt a pénzt, azt az energiát fordítsd egy nemes célra. Fordítsd az Isten szolgálatára. Akár beteglátogatásra, akár a másik megsegítésére, anyagi támogatásra, fordítsd azt az időt másokért való imádságra akár. És lehetne itt sok szép példát mondani. Ezért mondja ez a jezsuita szerzetes, hogy nem elég valamitől megszabadulni, hanem valamire szabaddá kell válni. Valamilyen célt akar Isten szabni a szabaddá tett lélek elé. Azt mondja ugyan ő, hogy az az igazi szabadság, amikor szabadon választom azt, amit Isten akar. Figyeljük, szinte paradoxnak hangzik. Mégis azt mondja, az az igazi szabadság, amikor én önként szabadon választom azt, amit Isten akar. Igen, ám, de erre mondhatná valaki, akkor már is oda veszett a szabadság. Ha nekem mindig igazodnom kell Isten akaratához, akkor én nem vagyok szabad ember. És lám, Jézus volt a legszabadabb ember ezen a földön. És mit mond ő a János evangélium a 8. részében, ahonnan hangzott az első igény? Amikor ott vitatkoznak vele a farizeusok, az írástudók, a zsidók elöljárói, vitatkoznak Jézus személyének a kilétéről. Ugye? Úgy kezdődött ez a hosszabb ige rész. Azt mondták neki, a zsidók, ki vagy te? És Jézus elkezd beszélni nem csak önmagáról, hanem arról, aki őt ide küldte, az atyáról. Meg is jegyzi itt a Szentíró János evangélista, hogy nem vették észre, hogy ő az atyáról szólt nekik. Aztán tovább beszél Jézus nekik. Azt mondja, hogy én semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, én úgy szólok. Aki küldött engem, az velem van, és én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Jézus a legszabadabb lény volt ezen a világon, és mégis nagyon fontosnak tartotta azt, hogy ő függjön az ő atyától. Mert tudta, hogy Isten akarata, az atya akarata a legjobb e világ számára, a bukott emberiség számára. És mi volt Isten akarata a bukott ember számára? Az ő megváltása. Az ő megszabadítása a bűntől, a gonosz kötelékeiből, a sátán uralma alól. Ez volt Isten fő célja Jézus földre küldésével. És Jézus mindvégig belesimult az atyának ebbe a megváltó akaratába. Ezért, noha emberi lénye tiltakozott a borzalmas kínszenvedés ellen, a kereszthalál ellen, ezért fogalmazott így a Gecsemáné kerti imatusájában, amikor vért verejtékezve küzdött a halál a küszöbén. Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. De, és itt folytatja. És itt figyel Jézus már önmagáról rejánk. Elfordítja úgymond tekintetét az ő egyéni érdekéről a bukott emberiség irányába. És a mi érdekünket nézi, amikor azt mondja, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg, atyám, a te akaratod. Most ez az az igazi lelki szabadság, amikor hittel oda kötődik valaki az atyához, és az ő akaratát szeretné véghez vinni, akár a saját egyéni élete áldozata árán is. Ezt tette Jézus. Mondhatta volna, hogy egy ilyen bukott emberiségért, ilyen konok, makacs, keménynyakú zsidó népért, vagy az egész világ pogány nemzetiségeiért, minek menjek én a keresztre? Úgy se lesz hálás érte senki. Végig gunyolták, megvetették, megalázták, pedig senkinek rosszat nem tett, sőt, rengeteg jót tett, sok beteget meggyógyított, sok lelket gonosz, démoni kötelékektől megszabadított, s lám ez a jutalom az emberiség részéről. Megtehette volna azt, amit még az utolsó percben is megkísérelt a gonosz, mikor már a kereszten függött. Szájla keresztről. Sőt, ugye csavaros démoni eszével azt sugallta, ugye, a kereszt alatt gonyolodó főpapok által, mert ők mondták ezt, hogy na, ha leszállsz a keresztre, akkor majd hiszünk neked. Most bizonyítsd be Isteni hatalmadat. Szállj a keresztről, és akkor hiszük, hogy te vagy az Isten fia. És ő nem szállt le a keresztről. Egy közelükkori nagy szentje Istennek így fogalmazott, hogy Krisztust nem a szegek tartották a kereszten, hanem az irántunk való szeretete. Azt tartotta mindvégig a kereszten. Most ez az az önkéntes szabadság, aminek birtokában Jézus döntött a mi megváltásunk mellett, és aminek birtokában ráhangolódott mindvégig tökéletesen az atya akaratára. És ez az a szabadság, amit a Szentírás tanít nekünk. Ezért mondja Pál a korintusiakhoz itt levélben, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vagy ahogy mondta Jézus a János evangéliumában, ahol olvastuk az első igét, hogy amikor megismeritek az igazság szabadokká tesztitek-e. Itt Jézus önmagára gondolt. Ő az az élő igazság, a nagybetűs igazság, amiről ugye Pilátus is okoskodott, ugye főbíró lévén, a római hatalom képviselője, zsidó földön, nem értette, hogy miféle igazságról beszél ott Jézus. És azt mondja, én vagyok az út, az igazság, az élet. És akit ez az igazság tesz szabad, de az az igazán szabad ember. Vagy ahogy a zárósorban olvastuk, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. Most ez az, amit Isten akar nekünk adni. És testvéreim, emlékezhetünk mi, akár kihúzva is magunkat március 15-én, ami előttünk járt hőseinkre, és méltó, hogy emlékezzünk rájuk. De ennél sokkal többet ajándékoz Isten nem csak nekünk, hanem minden nemzetnek ezen a földön, a Krisztusban nyert szabadság. Ennek egy érdekes kis egyszerű illusztrációja az, az indiánok ott ülnek a tűz körül. És az egyikük korábban már keresztjén lett, és a többiek mind kérdezgették, hogy hát mi ez, hogy is történt, hogy te megtértél? És a kérdezett nem kezdett nagy teológiai magyarázatba, hanem némán egy hernyót vett fel a földről, helyet csinált a tűzben, letette a hernyót a tűz közepén a csupasz földre. Az próbált menekülni erre és arra is, de körös körül égett a tűz, és szabadulni nem tudott semmilyen irányba. Az indián ekkor a tűzön át odanyúlt, a hernyót kivette, és letette a zöld pázsitra, ahol a sietves az életnek örülve tovább mászott. Így volt velem is, mondta az indián. Jézus Krisztus a pokol tüzéből kivett engem, szabaddá tett. Életet adott. Testvérem, ismered ezt az élményt? Hogy a pokol tüzének közepéből, a hitetlenség sötétségéből kiemelt téged Jézus Krisztus irgalmas keze, és szabad utat adott neked. Úgy, mint ahogy a János evangélium a 8. részének elején olvassuk, amikor azt a paráznaságon rajta kapott asszonyt hozzák Jézus vádlói, ellenfelei Jézus elé. Kövekkel a kezükben készen, hogy kivégezzék a Mózes törvényének előírása alapján. És Jézus, tudjuk, csodálatos, lelki beleérzéssel leleplezi egy gyilkos szándékú gonosz farizeusoknak a szívét, amikor azt mondja, az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. És senki nem meri megkövezni az asszonyt, hogy mind elkotródnak megszégyenülve. És Jézus felszabadítja ezt a halálra szánt asszonyt, és azt mondja, ha senki sem károsztatott téged, én sem kárhoztatlak, de eredj el, és többé ne vétkezz. Így emeli ki őt az ő parázna életének nyomorúságából. Megszabadítja őt a testiségnek a béklyójából. És azt mondja, eredj, szabadon, de többé ne vétkezz. Élj! Ezután ne a bűnnek, hanem élj Istennek. Most ez az igazi szabadság. Ez az, amiről beszél a Szentírás mindvégig. Hogy Isten Jézus Krisztusban ajándékozza nekünk ezt a szabadságot. Az ő jövetelének, érkezésének fő célja ez volt. Amikor a názáreti zsinagógában, legelőször az ő otthonában, az ő ismerősei között Jézus fölállt és elkezdett prédikálni, akkor az Ézsaiás tekercséből olvas, az ószövetségi proféciából. És ott olvassa a 61. rész 2. versét. Elküldött engem Isten, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Ezt olvassuk Lukács evangélium a 4. részében. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Ezért jött Jézus. És azt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Íme itt van az köztetek, aki azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Minek a foglya vagy? Miért fel az életedben? Egyén életed vonalán. Család életed vonalán. Miért fel? Minek a foglya vagy? Minek a rabságában vergődsz? Mitől nem tudsz szabadulni? Mi az, ami rád nőtt? Mi az, ami folytogat? Mi az, ami nem hagyja, hogy békessége legyen a szívednek? Mi az, ami miatt nem tudsz felszabadultan örvendező életet élni? Miért van guzsba kötve az életed? Ezeket mind megnevezheted őszinte bűnbánattal, akár csendes imádságban, akár egy lelkigondozó előtt, Isten színe előtt. Azért, hogy kérd a szabadítás urát, hogy tegyen téged is szabaddá. Tegyen téged is szabaddá. Mert csak akkor tudod becsülni igazán a szabadság ajándékát, amikor ezt Jézus Krisztusban éled át. De ezzel a szabadság lehetőséggel élni kell. Kár lenne ezt visszautasítani. Egy másik történet szerint egy szabadságharcos éppen a hegyekben utazott, és megszállt éjszakára egy karaván szerályban. Meglepetten látta, hogy a szerályban egy arany ketrezbe zárt gyönyörű papagáj van, aki folyamatosan azt ismételgette, hogy szabadság, szabadság. Gondolt egyet, éjszaka ez a vendég kinyitotta az aranykalitka ajtaját, a tulajdonos mélyen aludt, és ő azt suttogta a madárnak, hogy na most mehetsz, szabad vagy. De meglepetten látta, hogy a papagáj erősen kapaszkodik a ketresz rácsaiba. Ekkor a férfi értetlenül nézte egy ideig, hogy nem él a szabadság lehetőségével ez a papagáj, hiába mondogatja, hogy szabadság, szabadság. És ekkor a férfi benyúlt az aranykalitkába, erővel kivette a madarat, földobta az égre, és aztán elment aludni. És reggel arra ébred, hogy újra hallja a papagájt a régi szöveggel. Szabadság, szabadság. Kintja a szemét, szétnéz, és látja, hogy ott van a madár a ketrecében, aminek az ajtaja nyitva áll. Visszajött a szabadságról regélő madár abba a ketrezbe, ami őt rabságban tart. Testvérek, kicsit talán nevetségesnek tűnik, hogy van ilyen is. És van. Van ilyen. Jézus azt mondja sok embernek, kövess engem, szabad leszel. Meghaltam érted a kereszten, összetörtem a bűnbilincseket, legyőztem a gonoszt, megtörtem a sátán erejét. Szabad vagy. Nem kell neked a bűnnek élni, nem kell a békétlenség rabságában maradnod, nem kell a keserűség mélységében maradnod. Szabad vagy. Miért nem lépsz ki az Isten fiainak a szabadságára? Ugye nem értené senki, amikor lejár egy börtönbüntetés egy rabnak, és kinyitják előtte a börtönajtót, és azt mondják, szabad vagy. És azt mondaná, hogy nem megyek sehova. Pedig van ilyen, aki nincs hova menjen. És jön a tél, elkövet megint valami tudatos bűnt, hogy télire legalább fedél legyen a feje fölött, akkor is az a börtön fedele. Hát testvérek, nem érthető az ilyen magatartás. Ezért kell nekünk a Krisztus fiainak a szabadságával élnünk. Nem azzal a szabadossággal, ami a tékozló fiú életében jelentkezett. Ismerős nagyon ez a történet Lukás 15-ből. Amikor a tékozló fiú szabadság vágya rabságra vitte őt. Tékozló életmódra. A disznók válójáig sodorta és alázta őt. És amikor hazajött, bocsánatot kért az atyát, és az visszafogadta, akkor értette meg, hogy a szabadság, amit keresett idegen földön, idegen emberek között, az a szabadság mindenütt jelen van. Mindenütt. Mert ha szabadon, örömmel, hálás szívvel szolgálja az atyát, az nagyobb szabadság, mint az a szabados életvitel, amiben ő tékozlóként leledzett. És ezért örülj, ha odaköztettél Istenhez, ahogy Pál újongva örül ennek, a Róma 8 végén írja, hogy senki és semmi nem szakíthat el Isten szerelmétől, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Ágoston a nagy egyházatya úgy fogalmaz, szeress és tégy, amit akarsz. A szabad szív, a Krisztusban szabaddá lett szív tud szeretni, akar szeretni, tudatosan dönt amellett, hogy igen, én szeretni fogok. Akkor is, ha nem kapok a másiktól szeretetet. De én adni akarok. Ez a bajunk, ebbe görcsölünk bele. Ennek a rabjai vagyunk sokszor keresztényekként is, hogy csak kapni, kapni, kapni a másiktól. És nem tudunk adni, mert nem vagyunk fölszabadulva arra, hogy szeressünk. Nos hát ezért mondja Pál, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Bár csak ilyen szabad lelkekként tudnánk tovább menni, ma úgymond a szabadság harc emlékünnepén, hogy ennek a szabadságnak a birtokában tudjunk mi, Isten gyermekeinek a méltósága szerint élni, az ő dicsőségére, egymás javára és örömére. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzeneteire. Énekeljük el a 477. ének első versét. A 477. ének így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Imádkozzunk! Édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy a mi életünkben, nemzetünk és más nemzetek történetében is adsz olyan fordulópontokat, amikor egy-egy nemzet emlékköveket állíthat, amikor hálásan gondolhat az előttük járt hősökre, akik minden áldozatot fölvállaltak azért, hogy az utódok közössége szabadságban éljen. Istenünk, köszönjük neked mindazokat, akik ilyen módon vállaltak áldozatot. Köszönjük, hogy mi szabad emberek lehetünk, de könyörülj, hogy a belső lelki szabadság emberei legyünk elsősorban. Hogy ne uralkodjék rajtunk a bűn. Ne kössön gúzsba lelkileg senki és semmi. Egyedül csak tőled tudjunk függeni a hit vonalán úgy, hogy ez fölszabadítson minket a szeretetre, a szolgálatra, az áldozatra. Köszönjük, hogy Isten fiainak a szabadságára hívtál el minket. És köszönjük, hogy akiket a fiú megszabadít, azok az igazán szabadok. És köszönjük, hogy ezt a lelki szabadságot sokan ismerhetik, élvezhetik. És köszönjük neked, hogy minél több lelket akarsz te megajándékozni ezután is. Ezzel a szabadsággal. Ezt el nem veheti tőlünk senki. Ezért tudtak hitükért börtönben szenvedők is lélekben szabadok lenni. Ezért tudták szeretni a kínzóikat, sőt imádkozni tudtak értük. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ilyen szép lelki példákkal is szolgálsz nekünk, azért, hogy minket is bátoríts az Isten fiainak a szabadságát hozzád méltó módon megélni. Köszönjük neked, hogy megáldod mai napunkat, emlékezésünket, hálaadásunkat, megáldasz mindnyájunkat, jövendő életünket, holnapunkat, gyermekeinket, ránk következő évtizedek, évszázadok népeit, könyörülj, Urunk, hogy a tőled kapott lelki szabadság birtokában tudja a te megváltott néped, bármelyik felekezetben, bármelyik nemzetközösségben él is, úgy megélni, hogy az méltó legyen te hozzád. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatott könyörgésünket, mikor imádkozunk a gyászoló testvérekért, a kegyeletteljesen emlékező testvérekért, hogy a feltámadás reménységében erősödjenek, és maradjanak meg veled való szoros lelki közösségben. Jézusért kérünk, hallgasd meg a mi imánkat, Atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, és mondja el kiki testvéreim a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe továbbra is külön adományokat fogadunk el a marosvásárhelyi Lídia Árvaház gyermekotthon anyagi támogatása céljából. Szeretettel hirdettem, hogy a ránk következő szombaton, március 21-én, reggel 10 órától kezdődően egészen délbe 2-ig tartó programmal tavaszi gyermeknap lesz szervezve gyülekezetünkben. Várjuk a 4 éves kortól 14 éves korig terjedő gyermekeket, külön csoportokban lesz foglalkozás velük. Kegyelettel emlékszik a család a 20 évvel ezelőtt elhunyt Szabó Mihályné született Vinci Zsuzsanna asszony testvérünkre. Ugyanakkor kegyelettel emlékszik a család az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tiki Tibor testvérünkre, aki az Inulúj utcán lakott. Emlékszik rá a felesége, gyermekei, unokái, további hozzátartozói, barátai, akik népes számban jelen vannak most templomunkban. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének további vigasztalását minden kegyeletteljes emlékező számára. Megjött az üzenet című újság legfrissebb száma, akik megrendelték hátul az asztalnál. Átvehetik, lehet szétnézni még lelki olvasmányok, könyvek is vásárolhatók hátul az asztalnál. Most pedig testvéreim, március 15-e alkalmából egy szavalatot fogunk meghallgatni Mezei Sándor gyakornok lelkipásztor testvérünk előadásában.
Remélyik Sándor, Erdély Máci. Egy 15-ös szám és Máci. Az első tavasz hónap közepe. Kimondottan így egyszerűen. Ne féljetek. Ne féljen senki sem. Ne féljetek, nem tüzesednek át halkangolás után, mint első. Nem temetni és nem lázítani csupán. Figyelmeztetni akarok. Ahogy csendben nő a versenyünk a fű. Úgy húzzad a fán. Nem szavak. Szavaltunk eleget. Nagyon sokat. Március ígyusán. Volt egy tanítom akkor, igazi nagy nevelő, gyökényi leható. Ő mondta, csak úgy ünnep ez a nap, ha munkát és imád összefoglalat. Magára hangját zsivarnyát el. Lavina bőle. Most a kő alatt számunkra csak csendes növekedés, valóban munka és imádság. De szárni kell munkához és imához is. Szárni, mely röplít, és forrás, mely enyhít. Tölt szár, beomlott útfő, mégis élet, mégis üdvösség, az a végünk. Testvérjét látod, én nem járok tilozom. De te is hitt. Nem tilalmas dolog megsimogatni otthon a fiókban egy poros, régi, kicsi szalag. Aztán menni a hétköznapok útján. Császárnak megadni a szövét, és maga részét minden hatalom. De Istennek is, ami Isten.
Köszönjük szépen! Testvérek, folytassuk együttlétünket énekelve a megkezdett 477-es ének második versét. 477-es ének második verse így kezdődik. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Testvéreim, valljuk meg a mi hitünket, elmondva a Heidelbergi KT első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 346. ének első versét, nemzeti imádságunk a 346. ének első verse. Isten áld meg a magyar. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát feléd és adjon neked békességet. Amen.